Az Úr legyen veletek.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és balambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, s kikergette mindannyiukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltó pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat fölforgatta, a galamb árusoknak meg ezt mondta: vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak: miféle csoda jelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus ezt válaszolta: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók ezt felelték: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted azt. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg Jézus a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, melyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindannyiukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. Ezek az evangélium igény. Azt kérdezik Jézustól ott a templomban, miután a prófétai gesztusait megteszi, hogy milyen alapon csinálod ezt. Ki adott neked erre fölhatalmazást? Miféle jel ez, és miért hatalmaztad te föl magadat arra, hogy ilyesmit csinálhatsz egy megszentelt helyen? Tulajdonképpen összesűrítve azt mondhatnánk, ezt a kérdést intézik Jézushoz, hogy mi való a templomba, és mi nem. És a korabeli ember egész természetesen mondhatja erre, hogy hát ez nem való a templomban. És miután ez a gondolata természetesen, hogy hát ez itt, amit te Jézus csinálsz, nem való a templomban, még azért nagyon érdekes és a vallási érzékenységre utaló kérdés ez, hogy ha csak meg nem magyarázod nekünk, hogy miért való ez a templomban. És ezért az első gondolat az lenne ennek a kérdés föltevésnek a nyomán, hogy úgyis leírhatnánk a helyzetet, hogy azért kérdezik meg ott az írástudók, a farizeusok, ott a templomban lévők, hogy milyen alapon teszed te ezt egy szent helyen, egy szakrális helyen, egy megszentelt világban, ezt a profán gesztust. Hogy tulajdonképpen, hogy is van Jézus óta az, hogy él bennünk, és hogyan éljük azt meg, hogy mi az, hogy profán, és mi az, hogy szent. Hogy mi való a szenthez, és mi való a profánhoz. És milyen elgondolkodtató az, hogy azt látják ott az emberek, hogy amit Jézus csinál, egy szent helyen maga a profanitás. És amikor kérdezik, hogy milyen alapon teszed ezt, akkor ő azt mondja, hogy ha leromboljátok ezt a templomot, 3. napra fölépítem. És így tovább megy ez a tulajdonképpen két vágányon haladás, mert Jézus azt mondja, ez itt, amit én csinálok a templomban, ez valami szent cselekmény. De nektek nincs érzéketek ahhoz, hogy ezt föltedezzétek. Utána ti meg fogtok engem ölni, és azt mondjátok, hogy ez egyszerűen csak egy profán ítélet. Hát ez egy bírósági ítélet, és tulajdonképpen az Isten káromlás miatt történik ez. Én pedig azt mondom rá, hogy az egy szent cselekmény lesz. Hogy ti azt mondjátok, rám fogjátok, hogy Isten káromló vagyok, ami tulajdonképpen maga az abszurdum, mégpedig azért, mert Jézust azért végzik ki, mert az Istennek azt mondták, hogy Isten káromló. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire zűrzavar van tulajdonképpen ott azoknak az embereknek a lelkében, hogy mi szent és mi profán. És hogy Jézust, amikor elítélik, ugye kiviszik a szent városon kívülre, miközben ott a legszentebb cselekmény fog lezajlani, és amikor sürgősen leveszik őt nagypénteken a keresztről, mégpedig azért, hogy szombaton majd megszenteljék az Úr napját, hogy akkor itt micsoda ellentmondásosság az, hogy mi az, amit szentnek gondolnak a korabeli emberek, hogyan próbálnak ehhez a szentséghez igazodni, és közben mi pedig tudjuk, hogy a szó leglényegibb értelmében az első szentmise zajlik a Szentvároson kívül. És amikor azt mondják majd ott, még csütörtökön és pénteken, hogy a te tested nem sokat számít nekünk, úgy is bánnak vele. Jézus pedig azt mondja, az én testem szent. A Szent Istennek a hajléka. És én ezt a szent templomot föl fogom építeni harmadnapra. Miközben ezek a vallásos emberek semmi szentet nem látnak Jézus testében. Tulajdonképpen az első nagy témánk és nagyon izgalmas kérdésfölkerés. Hogy él bennünk ez, hogy mi szent és mi profán? Mert úgy tűnik, hogy éppenséggel vallásgyakorló emberek, Istenre hivatkozó embereknek is a tudatában teljes összebiztosággal létezhet mindez, azóta, hogy Jézust megismertük és tudjuk, hogy ő mennyire másképpen látta, beszélte és cselekedett azzal kapcsolatosan, hogy mi szent és mi profán. Ezért mi tulajdonképpen már nagyon világosan tudhatjuk, hogy kimegyünk az utcára, és ott szent cselekmények történhetnek. A Szent Isten bárhol megjelenhet, és a szó sincs róla, hogy ott egyszerűen csak valami profán világ lenne. Hogy átmegyünk és lemegyünk a metróba, és ott szent események történhetnek. És bemegyünk a Dunaplázába, és ott is szent események történhetnek. Miközben ülhetünk itt, és hagyd ne folytassam a mondatot. És tulajdonképpen kimegyünk, és mondhatjuk azt, hát nem tudom, ez mi volt. De tulajdonképpen mi történik, vagy hát jó, remélem nem lesz hosszú, mert hideg van. Az első gondolat így szól, de nagy dolog, az, amikor az érzékenységünket az alapján fejlesztjük, ahogyan Jézus föltárta számunkra azt, hogy amire sok ezer éven keresztül azt mondták, hogy profán, 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 hogy az mennyire nem így van. És közben azt az érzékenységünket is fejlesztjük, hogy amire olyan büszkén mondjuk, hogy szent, hogy az tényleg az legyen. Hogy hogyan szenteljük meg mindazt mi magunk egyszerű emberek, amire azt mondjuk, hogy ez egy szent cselekmény. Ez az első gondolat. A második, ez a téma, ez az esemény, hogy fölborogatja az asztalokat, hogy ostort van a kötélből, a pénzváltó pénzét szétszórja, és rájuk szól, hogy ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. De felveti azt a témát, ami a hitnek és a vallásnak valamiféle nagy kérdése és dilemmája. Mégpedig az, hogy azok az emberek ott a templomban, ott tehát a vallás gyakorláshoz tartozik minden, amit Jézus ott elkezd kiszórni. De minden. Hát tudjuk, hogy a galambárus azért van, mert az áldozatot a galambbal mutatják be. A pénzváltás azért van, mert a templomadót, mikor húsvétra megérkezik a nép, mindenhonnan a világ különböző pontjairól, át tudja váltani a pénzt, és meg tudja fizetni a templomadót. Ott minden a vallás gyakorlás céljét szolgálja, és közben Jézus azt mondja, hogy te vásárcsarnokot csináltok a Isten házából. Hogy milyen döbbenetesen elgondolkodható, mikor bármelyikünk úgy tekint magára, hogy én keresztény vagyok a szó vallásos értelmében, még egyáltalán nem biztos, hogy Krisztus hívő vagyok, vagy hogy Krisztus követő vagyok. Mert minden nehézség nélkül megtarthatjuk a kereszténységnek, mint vallásnak az elemeit, szokásait és hagyományát, anélkül, hogy egy kis bizalmunk lenne Jézusban, és valóban Krisztus követők lennénk. És ezért például a nagybőjti időszakban, mikor egy kicsit több és más vallás gyakorlatra szoktuk elszánni magunkat, hogy akkor milyen nagy témánk az, hogy ezek a vallás gyakorlataink, ezek valóban át tudnak-e itatódni a hitünkkel, az Istenbe vetett bizalmunkkal, vagy a Krisztus követés, a Krisztus képmásiságra vonatkozó belső vágyakozásainkkal. A második téma tehát így szól, hogy tulajdonképpen a vallás gyakorlataink, a különböző elemek és szokások, hagyományok, hogy ezek tulajdonképpen mind-mind azt a célt szolgálnák, hogy a Krisztus követésünk, az Istenbe vetett bizalmunk, az ebből fakadó életünk tudjon növekedni. Különben lemegy a nagybőnk, és végül húsvét vasárnap azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen semmi nem változott, egy kicsit több vallásgyakorlatot végeztem ez alatt a 6-7 hét alatt. Ennél több akkor nem történt. Ezért van bennünk egy nagyon mély vágy, és ez a nagyon mély vágy az, hogy a vallási elemeken keresztül szeretnénk kibontakoztatni az Istennel való bizalmi viszonyunkat. És aztán a harmadik nagy témánk pedig az, hogy milyen érdekes a két téma összefüggésében, hogy amikor arra vágyakozunk, és fölismerjük nagyon világosan, hogy kétség kívül a vallásnak és az egyháznak lehetnek törvényei, szabályai, normái és hagyományai, tulajdonképpen hát ezeket mondhatjuk, hogy csináljuk így, mégpedig azért, mert a lényeget nem tudjuk szabályozni. De pont a lényeget nem. Valahogy nagyon hasonlóan, mint amikor a férj és a feleség szentségi házasságban él, az a vágyuk, hogy szeressék egymást, de hát azt nem lehet szabályba iktatni, hogy a feleség és a férj között létezik mondjuk az, hogy azt mondja a feleség, tudod, mit szeretnék? Hogy amikor hazajössz, örülj nekem. Hát most vagy örülök neked, vagy nem. Vagy átérzem ezt most, vagy nem. Vagy valami más érzés sokkal erősebben átjár, vagy nem. Hát mit tudok mondani? Hát azt tudom mondani, hogy tudod mit? Hát ez nem, hát tényleg nem. Hát ez nem parancsszóra nem megy, hogy örülj nekem, mikor megjövök, de legalább köszönj. Ha köszönsz, azért ez már valami, akkor kezdtünk egy kis utacskát kimunkálni egymás között. Hogy hát kérhetném azt, és a szívem szerint biztos ezt kérném, hogy lelkesedj mind azért, ami nekem nagyon-nagyon klassz, amit én amiért rajongok. Légy szíves, te is lelkesedj, és akkor együtt átkeljük, hogy milyen jó. Hát én nem kérhetem tőled, hogy lelkesedj, mert most vagy lelkesedsz, vagy nem. Hát mit tudok kérni? Azt tudom kérni, hogy kérlek, becsüld meg azt, ami nekem fontos. Vagy tud értékelni azt, amiért én lelkesedek. Hát, hogy tudsz-e lelkesedni, vagy nem, azt nem tudom. És miért mondom ezt? Mert tulajdonképpen ami miatt itt vagyunk, hát végül is nem az, hogy lelkesedjünk Istenért. Hanem az, hogy örüljünk annak, hogy együtt vagyunk és Istennel. De azt nem tudjuk szabályba foglalni, hogy jöjjön ide mindenki, és akkor nézzünk hormonszintet. Hát egy kis vérvétel az egész, akkor megnézzük, hogy mennyire vagytok föllelkesülve attól, hogy itt vagytok, vagy hát sajnos, hát, na hát, ez sajnos egy olyan átlagos hormonszint, hát akkor majd jövő héten találkozunk. De nem tudjuk törvénybe iktatni sem az örömöt, sem a lelkesedést, ezt nem tudjuk. Ezért mit teszünk? Törvények vannak, és szabályok, és előírások, kis olyan tenyeres talpasa, mint hogy a medve cammog, mégpedig miért? Mert van bennünk nem egyszer egy naív elképzelés is, hogy na majd ezeket mind-mind megtesszük, a föltételek, ezek szabályok, na majd ezen keresztül megszületik az, hát amitől igazán jó, amitől igazán az, ami. És közben tudjuk, hogy ez vagy így lesz, vagy nem. És miért is? Azért, mert ha a párkapcsolatot párhuzamként még tovább mondhatom, akkor tudjuk, hogy miközben megvan bennünk a törekvés, hogy ez olyan igazán jó legyen, aközben mit teszünk? Évszámra egyre inkább hozunk szabályokat, és mindenféle szokásokat, és törvényeket, hogy ez így legyen, ez úgy legyen, ekkor ezt beszélhetjük meg, mi akkor fekszünk, akkor kerünk ki, mikor most fogad, ki hogy használja a fürdőszobát és a többi. És tulajdonképpen minél inkább szabályozzuk az életünket, általában annál kevesebb lesz a szenvedély. És elkezd bennünket átjárni az unalom és a rutin. Nagyon hasonlóan, mint mondjuk a munkavilágában, ha a munkáltató azt akarja, hogy azt a munkát mindenképpen végezze valaki, az úgy tudja elérni, hogy rengeteg szabályt fog hozni. Lépésről lépésre szabályozni fogja, mert akkor lehet biztos, hogy az a munka el lesz végezve. És amikor agyon szabályoztunk valamit, hogy mindenképp meglegyen, addigra, aki azt csinálja, teljesen kiégett. És kiürült, és azt mondja, hogy én nekem ez már semmi kedvem. A harmadik nagy témánk és dilemmánk az, hogy amit szabályozni tudunk, az nem a lényeg, az a kerete, az a formája, az a lehetőségek biztosítása. És közben annak a nehézségével vagyunk, hogy minél inkább biztosítani akarjuk azt, hogy örömhír, vagy azt, hogy az Istennel volt találkozás lelkesültsége, ezt minél inkább próbáljuk szabályozni és törvénybe iktatni, annál inkább haladunk a rutin, az unalom és a kiégés felé. És ezért a záró gondolat így szól, hogy ne nagy dolog, átlátjuk ezt a sajátos paradoxont, amiben a hívő és a vallásos életünk is mozog, és tulajdonképpen fölismerjük azt, hogy milyen érdekes, hogy az Istennel való kapcsolatunkban tulajdonképpen nagyon gyakran nem történik több, mint hogy éljük azt a szokásos hétköznapi életünket, hogy tőletek szoktam hallani a taposómalom, meg a mókuskerék. És akkor néha, amikor úgy nehézé válik az élet, akkor Istenhez fordulunk, és azt mondjuk, Uram, valamit csinál, légy szíves, valamit csinál. És persze ennek kapcsán lesznek tapasztalataink és élményeink. De amikor Jézus bemegy a templomba, és ott szenvedélyesen fölborogatja az asztalokat, erre mai szóval mondva azt mondhatnánk, hogy motivált az Isten ügyére vonatkozóan. Nem ette meg az unalom, a rutin, a megszokás és a törvénytisztelet, hanem oda megy, és valami olyasmit csinál, amit a szerelmesek szoktak. Hogy hát egyszerűen, És ez miért érdekes? Azért, mert tulajdonképpen, amire annyira vágyunk, hogy az Istennel való kapcsolatunkban is legyen a rutinon, a szokáson, sokszor a kiégettségünkön is egyebeken túl, hogy az éppen azáltal történik, hogy előre futunk az életbe, és kockáztatunk az Isten országáért. Hiszen már mindent annyira kiszámíthatóvá, és biztonságosá, és előre láthatóvá tettük. Persze, hogy unjuk. Hát előre tudunk mindent, hogy hogy lesz. Még a misében is. Itt aztán váratlan dolgok nem fognak megtörténni velünk. Ha csak az Isten nem teszi azt meg velünk. Mert egyébként itt mindennek megvan a rendje, az már biztos. És hogyha nem úgy csinálnánk, rögtön sokan bejönnétek a sekrestjébe, hogy ezt milyen alapon csináltuk mi. Ezért tehát a lehetőségünk az, hogy nem egyszerűen csak éljük, most így mondom, tudatosan a profán életünket, és néha bele-bele kapunk a szent világába, hanem azt mondjuk, hogy mi itt, egy szent világban élünk, és az Isten országáért valahogy akarunk kockáztatni. És ezzel a kockáztatással előrelépünk, és azt mondjuk, hogy na, lesz szenvedély, az biztos. Ha merek kockáztatni Isten országáért, lesz meg izgalmas dolgok. És egyszer csak elsöprődik az unalom, a rutin és az összes többi. A záró gondolat tehát így szól, mikor Jézus ott a templomban, valami szokatlant és megtökkentőt és fölháborítót tesz, ennek a hátterében az a személyes és szenvedélyes Isten kapcsolata áll, amire mi is vágyunk.